Eredményes élettalálkozó 2012. január 27-e. Keresztül a történelmen 9. rész. Magyarország pusztulása és egy ragyogó csillag.
Sziasztok! Kezdjük egy imával, azt hiszem. Drága úrunk! Kérünk, hogy továbbra is áld meg az eredményes élettalálkozó maradék részét, és kérlek, hogy rendezd össze a gondolataimat, és ez óriási kihívás lenne, ha nem lennél egy végtelen Isten. És kérlek, hogy bocsáss meg a tévedéseimet, mert biztos, hogy lesznek, vannak, és majd igazíts is ki, Istenünk. Történelmet csak te ismered úgy, ahogy van valójában. Mi csak lelkes amatőrök vagyunk. Köszönjük, Urunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, és néhány gondolat még mielőtt elkezdenénk a történelmi részét a gondolkodás forradalmával kapcsolatban, hogy kicsit így feszült vagyok a díszletek között. Oké, köszi. Annyira szükség van erre a szolgálatra, és Isten napról napra megmutatja nekem is, és gondolom nektek is, hogy mennyire ki van fordulva az embereknek a gondolkodásmódja. Csak két mondatban volt egy megdöbbentő beszélgetésem a minap egy hölgyel. Egy nagyon kedves hölgy, és igazán nem kritizálom őt, csak szemléltetni szeretném a néhány ideológiát, hogy hogyan gondolkodnak emberek néhány szellemi irányzatban. Egy kétnapos közös munkán voltunk, és így, amikor az ember együtt dolgozik valakivel huzamosabb ideig, szóba kerülnek dolgok. Én hallgattam, mint a sír, mert tudtam a hölgy beállítottságát, mert ő egy természetgyógyász. Nem is akartam belemenni ebbe a dologba, mert két mondat után láttam, hogy sértésnek vesz ellenvéleményt. És egyszer csak elkezdte nekem mondani, hogy lélekvándorlás, és hogy minden relatív. És én hallgattam. Nem tudom, csak úgy hallgattam. És rákérdezett, hogy te nem így gondolod? Hát mondom, ha már így megkérdezted, nem. Azt mondom, hogy szerinted nem minden relatív? Azt mondom, hát mondom, nem, mondom, én másban hiszek, én keresztény vagyok, én hiszek a Biblia igazságában, én hiszem, hogy vannak abszolút igazságok, amikhez köthetjük az életünket, én ebben hiszek. És mondja nekem, hogy hát lehet, hogy ez neked igaz, de nekem nem. Amiről Sanyi szokott tanítani, ami az ismeret elmélet, ugye, hogy nincs is-is, hanem csak vagy-vagy. Én ezt mondtam neki. És mondta, hogy nem. Mondom, figyelj, akkor kérdezzünk keményen. És mondom, felteszem a kérdést, te most hol vagy és mit csinálsz? Mondom, erre hány jó válasz van szerinted? Azt mondja, hát lehet, hogy én itt se vagyok, azt mondja. Lehet, hogy otthon alszom. Figyeljetek, ez a beszélgetés, ez megtörtént. Azt mondta nekem ez a nő, aki egy értelmes ember, hogy lehet, hogy otthon alszom. És én mondtam neki, figyelj, mondom, és amit Sanyi mondott, hogy tudod-e alkalmazni az életedre a filozófiádat. Mondom, figyelj, amikor jön a sárga csekk, mondom neki, akkor elmész befizetni? Azt mondja, igen. De mondom, miért? Lehet, hogy már befizetted, nem? Vagy lehet, hogy a csekk nem is valós, ez csak egy vicc. Mondom, akkor miért? És azt mondta nekem, hogy hát most hoztál egy példát. Tudod, tisztelem, szeretem őt, és a következőt mondtam neki, és hála Istennek nem sértődött meg, mondom, figyelj, szeretlek, de tudod, hogy ilyen elkülönített házak vannak tele olyan emberekkel, akik annyira eltávolodtak a valóságtól, hogy már így, tudod, mondom, amit Sanyi szokott mondani, megy a folyosón, és azt mondja, hogy én vagyok Bonaparte Napóleon. Nagyon vigyázni kell, gondolkodás forradalma, és annyira helyre fogja tenni, ezt a dolgot, azt hiszem, ismerete elméletet. Jó, oké, röviden ennyi. És történelem. Hol tartunk? A 1600-as évek a legsötétebb. A magyar történelem legsötétebb korszaka. 1600-as, 1700-as évek egy iszonyatos reménytelenség a magyar értelmiséget, a nemesi osztályt, aki vagyonnal rendelkezett, aki befolyással bírt, egész egyszerűen a Habsburg császár lefejezte. A Wesselényi összeesküvés, ami igazándiból csak egy vicc volt. Nem volt az egy összeesküvés. Ez olyan, mint amikor gyerekek összejön, és bocsánat a hasonlatért, amikor gyerekek összejönnek a homokozóba, és eltervezik, hogy most így játszani fognak. A veselényék igazándiból csak így beszélgettek egymás között, szövögettek terveket, de valójában nem történt semmi, de ez egy remek ürügy volt, hogy a besugók feldobták őket, és mindenkit kivégeztek. Nádasdi, Frangepán, Zrínyi Péter, Veselényi nem érte meg, már súlyos beteg volt, ő meghalt, Szécsi, a magyar nemesi családok, és természetesen a vagyon hol szállt? A császárra. Remek. A magyar területeink nagy része, ami a nagybirtokosaink kezébe került, az átkerült Habsburg kézbe igazából. És a Zrínyi családnak a története, és most így drámák vannak, Zrínyi család története, Zrínyi Ádám, ugye a költő és hadvezér fia, hősi halált hal a szalánkemény ütközetben, ugye a sűrűjébe küldték az osztrák hadvezérek, hát ha meghal, ez sikerült, hősi halált hal, és a Zrínyi család másik ágán, Zrínyi János, az utolsó Zrínyi pedig Kufstein várába 20 év raboskodás után őrültként hal meg, és ezzel kihal az Zrínyi család igazából. És nagyon érdekes, amit Zrínyi Miklós mond, a költő és hadvezér, hogy és ezek a mi korlátaink, és minden hősnek a korlátai ezen a földön. Alig kezd az ember egy derék dolgot, mindjárt ott terem a halál, és félbehagyatja a véle kevés szándékait. Ezt írt az Zrínyi. Úgyhogy hogy csak jó, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy hősök jönnek, hősök mennek itt a földön, és Isten mindig a sötétségbe ad egy ragyogó csillagot, ezt meg lehet figyelni, a világi szinten is, és gyülekezeti szinten is, mert két történelem megy. Amiről mi beszélünk, az zömmel most világi, de van egy gyülekezeti történet, amiről Pásztor Szűk Bendegúz tanít, az egyház történelem, az is legalább ilyen izgalmas. És Isten mindig ad egy ragyogó csillagot, aki egy pillanatra így fénybe borítja az országot, ahol él, ad egy reményt, és megakadályozza a teljes pusztulást. És utána mindig jön egy lejtő, és aztán mindig jön megint egy fölemelkedés, igazán, vagy ciklikusság. És hogy tudjátok, mindig vannak kiemelkedő emberek, akiknek van ajándékuk. Sanyi egy ilyen ember. És most húzok egy párhuzamot, a reformáció idején Luther Márton. Mindenki Luther Mártont emlegeti, de senki nem emlegeti a fő teológust, aki igazán segítette őt, Melantont, vagy a Zwinglit Svájcba. Sosem egy embernek a kizárólagos munkája például egy ébredés, vagy egy nagy történelmi dolog. Luther Márton mellett ott álltak azok az emberek, akikről kevesebbet beszélünk, de akiknek, hogy mondjam, a mennyben fogjuk látni majd azokat a dolgokat, hogy nincs akkora különbség, mint amit mi gondolunk, és ezt állandóan szoktuk mondani Sanyival, hogy beszélünk, ez nyilvánvaló, de mindenkinek van egy szolgálata, ami, ha nem is nyilvánvaló, de nem kevesebb. Tehát Sanyi mellett is itt állnak az emberek, Laci, Karcsi, és úgy hiszem, hogy valamennyien. És őneki van egy nagy ajándéka, és ez egy nagy dolog lesz. Lehet, hogy egy új reformáció. Ja, nem félek kimondani, mert Isten tervében, tudjátok, történhetnek csodák. És mindig századról századra történtek is. Ja, szóval visszatérve, nagyon szomorú kép van Magyarországon, és igazándiból egész Európában protestánsokat üldözik. Katolikus egyház üldözi a protestánsokat, és most így mondom bele a kamerába, hogy még véletlenül se gondolja bárki, hogy a katolikus egyház ellen beszélünk itt, mert ez egyszerűen nem igaz. Mi az egység, a gyülekezetünk és az eredményes élet találkozó, és azt hiszem mondhatom, hogy az egység mellett van elkötelezve, mondhatom, Sanyi? Az egység mellett vagyunk elkötelezve, mindenki a egyetlen gyülekezet létezik a Biblia szerint, aki hisz Jézus Krisztusban, mint megváltójában, az Krisztus testében van, egy gyülekezet van, katolikusok, a testvéreink, akik hisznek ebben, a reformátusok, az evangélikusok, a golgotások, testvérek vagyunk, ez nem lehet kérdéses. De beszélnünk kell az igazságról, oké? Okay? Ez történelem, hogy a magyar protestánsokat gályarabságra ítélték. Ezt el tudjátok képzelni? Papokat Bécsbe hívták, és azt mondták nekik, 1600-as évek közepéről beszélünk, kicsit 1660-as évek, Azt mondták nekik Bécsben, hogyha nem tértek át, fiúk, akkor baj lesz. És rengetegen nem tértek át, és elvitték őket Gályarabnak. És Debrecenben van egy emlékműük. És aztán Reuter, holland tengernagy, a földközi tengeren egy kisebb csetepatéban kiszabadítja őket. És a magyar állam nemrég mondott köszönetet ezért a hollandoknak. És a pápa pedig Debrecenbe kért bocsánatot ezért. Ez is egy nagy gesztus volt igazából. Tehát magyar lelkipásztorok sínylődtek Gályarabként. Csak azért, mert hittek a Biblia igazságában. Úgyhogy ilyen dolgok történtek az 1600-as években. És egy kicsit így, ez csak így egy érdekességnek mondtam el. Aztán az Zrínyi családnak azért így folytatódik a története, mert női ágon még vannak életben maradt emberkék. Ugye Zrínyi Ilona, az édesanyja, második Rákóczi Ferencnek. Micsoda gén összetétel. Frangepán, az Zrínyi és Rákóczi család adódik itt össze második Rákóczi Ferencben. És ő egy egészen kivételes ember. Ő egy ragyogó csillag. Majd mindjárt beszélni fogunk róla, csak hogy milyen közegben születik. 1676-ban születik második Rákóczi Ferenc. Van egy testvére, Julianna, ketten vannak gyerekek. Nagyon korán meghal az édesapa, első Rákóczi Ferenc nagyon korán meghal. És aztán az ő nagyanyját is internálják Gráci, hova is, egy kolostorba. Ő is őrültként hal meg, amikor megtudja, hogy Zrínyi Jánost, a fiát is elintézték így a császáriak. Tehát egy nagyon szerencsétlen sorsú családba születik. És ez azokban az években, amikor ő gyerekeskedett, nagyon fontos dolgok történnek Magyarországon. Például 1683-ban a törökök keresztül vonulnak, még mindig török megszállás alatt vagyunk. Ugye csak egy megjegyzés, a császáriak meghagytak minket ütköző államnak, ugye? És meghagyták, tehát vártak addig, amíg teljesen kivérzünk. És erről mindjárt fogunk beszélni. 1683-ban a törökök egy utolsó kétségbeesett próbálkozással megpróbálják elfoglalni Bécset egy 100 000-es sereggel, és több hétig tart az ostrom, és vitézül harcolnak a bécsiek, a polgárok is fegyvert fognak, de már igazándiból nincs sok esélyük, egy-két nap is beveszik Bécset, és az utolsó pillanatban ugye jelzőrakéta kúszik fel éjszaka az égen, megérkezett a felmentő sereg, a Szobieszki János lengyel király vezetésével. Ő egy hatalmas termet uralkodó volt, több mint 2 méter magas volt, egy nagyon testes, megtermett ember, egy zseniális hadvezér, Szobieszki János. Tudjátok, hol találkozhattok vele? Láttatok a Kislovak című filmet, vagy olvastátok a könyvet? Sienkiewicznek a könyve. A lengyel köztársaságról szól, és ott egy 150 centis kis emberről, aki ő volt a legrettegettebb figurája ennek a 1600-as éveknek, egy Mikhail Volodyovsky nevű ember, ő volt a kislovag, egy igazi hős volt, egy lengyel hős volt. És ha már itt tartunk, tényleg csak, hogy halt meg ez az ember, a tatárok ellen harcolt, és egy várat védett, és megesküdött a kislovag, hogy nem adom meg magam, hogy mondta, hogy megvédem a várat, vagy a romok alá temetkezem, megesküdött. És volt neki egy jó barátja, egy német tüzértiszt, egy nagyon-nagyon jóképű volt, azt mondják, egy Kettler nevű ember, egy jó kinézetű férfi volt, egy Kettler nevű német tűzmester volt a legjobb barátja. Együtt irányították a várvédelmét, és a hátuk mögött a városi tanács megállapodott az ostromlókkal, és feladták a várat, úgyhogy őt nem kérdezték meg. És az volt a mondás, hogy semmi az. És hát erre nem mondta, hogy semmi az, hanem megbeszélték a Kettlerre, hogy ők nem adják meg magukat, és volt egy lőszerraktár a várban, egy bástyában, úgy, mint annak idején Eger várában. Egy bástyában volt a lőszerraktár, Kettler lement egy lánguló fáklyával, a kislovak pedig a bástyán állt kivont karddal, és felrobbantották magukat. Mert azt mondta, hogy ő nem adja meg. Majd így halt meg a kislovak, és ez egy valós történet. És ahogy vonult, közben ment a kivonulás, és a felesége az elsők között ott ment a sorba, és egy futár érkezett hozzá egy papírral, amire csak annyi volt, vagy semmi az. És hatalmas robbanás. És felravatalozták a, Lengyelország első lovagját. Ott volt a ravatalon, és az emberek pusmogtak, hogy vajon eljön-e a király. És ment a szertartás, és egyszer csak elsötétült a templom ajtó, egy tagba szakadt figura állt az ajtóban, és a lengyel király érkezett, hogy ő is lerója a tiszteletét, ő volt Szobieszki János, aki aztán egy 19 órás áldáz ütközetben szétveri a törököket Bécs alatt, és egy hatalmas győzelmet aratnak, és sajnos Bécs alatt van egy figura, hát nem figura, hanem van egy férfi, aki szerencsétlenül mérte fel az akkori erőviszonyokat, Tököli Imrének hívják, és a törökök mellé állt. Igazándiból nem volt túl sok lehetősége, látta, hogy a Habsburgok elpusztítják Magyarországot, ezért a törököket választotta, de rossz helyzet felismerése volt, akkor már a török birodalom elgyengült. Melléjük állt, és őnek is szégyenletesen el kellett menekülnie Bécs alól, körülbelül 20 ezer fős serege volt Tökölinek. És aztán ez a Tököli veresége után, egyébként Tököli vette feleségül utána Zrínyi Ilonát. Jó nagy korkülönbség volt köztük, Zrínyi Ilona 39 éves volt, Tököli 25, úgyhogy azt is mondhatnánk, hogy Zrínyi Ilona vette férjül őt. Ez egy érdekházasság volt, legjobb tudomásunk szerint egyesítették a vagyonokat, és mind a ketten éppen úgy gondolkodtak, tehát ez inkább egy ilyen dac szövetség volt. És Tökölynek menekülnie kellett, de a 20 ezer embere, aki tudnotok kell, hogy időközben szélne keresztették a magyar végvári katonasságot a császáriak, és ezek az emberek éhezve bujkáltak, egy ilyen szegény legények voltak, és aztán, mivel már Magyarország kiszolgálta a feladatát, kivérzett, és már többé, ugye a törökök már át tudtak jönni, ott voltak Bécs alatt, és az osztrákok azt mondták, hogy hát most már nem tudjuk hasznát venni ezeknek a nyomorult magyaroknak, most már gyerünk, akkor verjük ki a törököket, mert csak kárt okoznak nekünk. És 1686-ban egy több mint 100 000 szövetséges hadsereg ostrom alá fogta Budavárát, ami még mindig török kézen volt, és az ostromló sereg sorai között megtaláljuk a bujkáló végvári vitézeket, és Tökölynek a régi katonáit, meg még a hajdukat annak idején, Bocskainak az embereit, és egy komoly magyar összefogás, és egy több hetes, nagyon, nagyon kemény ostrom után visszafoglalják Budavárát. Megmosolyogták az akkori hadmérnökök Budavárát, mert elavultnak tekintették, viszont olyan jó helyen volt, ugye a Várhegynek ez a kő tömbje, ez a kő gája, úgy hívták, ez egy megközelíthetetlen hely volt, és nagyon sokáig kellett lőni és rombolni a falakat, amíg meg tudták mászni. Nagyon nagy véráldozattal tudták elfoglalni, volt ott is egy lőszerraktárrobbanás, 40 méter hosszan leomlottak a falak, és állítólag a Duna kilódult a pesti oldalra. Fogalmam sincs, hogy ez mekkora robbanás volt, a kövek ilyen 1 kilométer távolságba repültek. És ja, ez így csak érdekesség. És feltűnik Buda ostrománál egy francia hadvezér, risporos parókával, Savoyai Jenő herceg, akit annak idején alkalmatlannak ítéltek arra a franciák, hogy seregeket vezessen ezen, és nem is tudom, valami ellentéte is volt 14. Lajossal, a napkirálya, és ezért átállt a franciák esküdt ellenségeihez, az osztrákokhoz, és őket szolgálta haláláig. Egy zseniális hadvezér volt. Ott van a szobra a várba, de neki is volt egy baja. Utált minket. Gyűlölte a magyarokat, nem tartotta igazi katonáknőket. Azt mondta, hogy a magyarok ilyen golyófogók. Őket hajtották előre általában. Ja. Érdekes, hogy Savoyai Jenőnek egy óriási nagy lovasszobra van, így azt hiszem, hogy a Nemzeti Galéria előtt, a Dunára néz. Hadik Andrásnak, akiről meg majd nem most fogunk beszélni, hanem később, neki egy ilyen kisebb. Így a várba egy eldugott helyen. Na mindegy. Szóval vissza Rákóczira. 1686-ban beveszik Budát, azt mondták, hogy ez a keresztények, a legszebb nap, ami a keresztények fegyverére ragyogott. Hát láttunk már szebb napot is szerintem. Nagy győzelem volt, mindenkit felkoncoltak a császáriak, ami brutális kegyetlenséggel, aki a várban volt. Aztán nekiálltak a várvédőműveit helyreállítani, és közben egy jó nagy sereg elindult Munkácsra, hogy Munkács várát bevegyék, az pedig Zrínyi Ilona védte, és akkor azt hiszem mennyi, a 8 éves volt Rákóczi Ferenc, és majdnem 4 évig, aztán több mint 3 évig ostromolták Munkácsot. igazán, de nem tudták elfoglalni. Nem nagyon van magyarázat, hogy miért. Nem tudták elfoglalni, aztán végül ugye fel kellett adni, nem maradt más lehetőség. Rákóczi azt hiszem 11-12 éves lehetett. Elszakították az édesanyjától, aztán de Tököli kieszközölte valami fogoly cserével, hogy a Zrínyi Lolát elengedték hozzá, és ők törökországi számüzetésbe mentek. Rákóczit pedig elvitték, elszakították őt a testvérétől, és egy Kolonics Lipót nevű püspök, ő gyűlölte a magyarokat, és ő akarta megszerezni a Rákóczi vagyont, ő odaadta őt a jezsuitáknak. És a fiú elfelejtett magyarul, második Rákóczi Ferenc elfelejtett, igazán, de bújra, aztán később újra kellett tanulnia magyarul. Megtanították őt az élet élvezetére, utazgatott, úgy pihengetett, és így nagyjából úgy nézett, hogy el is felejtette ezt az egész dolgot. És csak szeretnék valamit itt mondani, hogy milyen fontos, hogy neveled a gyerekedet. Hogy a kezdeti évek rányomják a bélyegüket az ember egész életére. Az első benyomások. Hogy aztán Rákóczi, amikor visszatért, megnősült, korán megnősült, egy Anna Sarolta, valamilyen ilyen nevű hölgyet vett feleségül, egy jó választás volt, mert a támasza volt ez a nő. És amikor visszatér 1700-ban a magyar birtokaira, akkor újra elkezd magyarul tanulni, és nem felejtette semmit sem, és nem sikerült belőle kiírtani a hazaszeretetet. Hogy ő mit tanult, mit tudom én, 10-11 éves koráig az édesanyjától, hogy mit hozott magával a génjeiben, ugye öröklődött ez a fantasztikus vérvonal, több vérvonal kapcsolódott össze, és utazgatott, így a birtokain, és a következő megjegyzést teszi Rákóczi. Azt mondja, igen, 1700-ban, szegény alattvalóimat a telelő német katonaság tönkretette, panaszaik miatt sokat bánkodtam. Császári katonaság eljárása a pogány zsarnokságra hasonlított. Fizetésképtelen férfiak asszonyain erőszakot követtek el, a gyalázatot a férjek jelenlétében hajtván végre. Másokat megkorbácsoltak, sokan belehaltak az ütlegelésbe. A katonai előjárók magunknak tulajdonították a földbirtokos urak földjeinek haszonélvezetét, akkor a területen, amelykorát egy ágyulövedik befut. Újra szerzeményi bizottság a nemzet végromlásával fenyegetett. Az újra szerzeményi bizottság az azt csinálta, hogy elvette a magyar földbirtokokat, és németeknek adta oda. Elkezdték betelepíteni a németeket, és elvették a magyaroktól a vagyont, aki pedig nem akarta odaadni, azt megölték. Koholtak ellen egy vádat is megölték. És azt tudnotok kell, hogy Rákóczi idejében majdnem kihaltunk. Azt hiszem alig 2 millióra csökkent Magyarország lakossága. Figyeljetek, nem a jelenlegi ország határok között, hanem a nagy Magyarországon volt 2 millió ember. Összehasonlításképpen Mátyás király idejében 4,2 millióan voltunk. Azt írják itt, hogy egy napokat lehetett menni anélkül, hogy az ember teremtett lélekkel találkozott volna. A kis és nagy kunságban 7500 ember tengődött. Igen, az 1700-as években teljesen tönkrementünk. Teljesen tönkrementünk. Tudod, azt mondták a németek, hogy Magyarországnak vége, hogy nincs többé. És telepítették be a németek, és figyeljetek, Rákóczi menekült a szabadságharc elől. De nem akarta. Sajnálta az embereket, de ő gazdag volt. Tudjátok, volt egy élete, szeretett utazni, szeretett jól lenni. Ez az igazság. És többször keresték őt. És a bécsi udvar az figyelte őt, ugye, mert a Rákóczi név nem csengett túl jól. Ugye, gyanús volt, állandóan gyanakodtak rá, és ő próbálta magát, csak még a látszatát is elterelni ennek. Tudod, egy ember menekül Isten terve elől, tudod, meddig menekülhetsz? Úgy értem, menekülhetsz, igen, lehet, hogy el is menekülhetsz, de tudod, Bécsbe menekült, és mondta a császárnak, hogy ezek összeesküvés szítanak, mondta Rákóczi. Azt mondja, hogy semmi közöm hozzá, úgy értem, ártatlan vagyok. És ennek ellen, ez kétszer eljátszott, a kétszer menekült el, hogy amikor látta, hogy itt forradalom készül. Olyan nagy volt, de olyan nagy volt az elnyomás, hogy egész egyszerűen az emberek már nem. nem tudták ezt tolerálni. És itt jön valaki, Bercsényi, aki, jó, ha van egy jó barátod. Jó, ha van egy olyan barát, aki azt mondja, aki így észhez tér itt van. Volt ilyen, hogy volt egy barátotok, aki azt mondta, hogy jó, nekem a Bárány Laci. Jó, ha van egy olyan barátod, aki figyel rád, és megmondja az őszintét, aki őszinte veled. És Bercsényi azt mondta, hogy figyelj Ferenc, ez így nem mehet tovább, nem futhatsz tovább. És Rákóczi elgondolkodott, és azt mondta, hogy oké, és csinált egy zászlót, és hazament 1703-ban. Kibontotta Esze Tamás, egy tarpai jobbágya fogadta őt, és néhány elégedetlen, és kibontották a zászlót, és az volt ráírva, hogy Istennel hazáért és a szabadságért. És Rákóczi elkezdte szervezni, egy eszméletlen munka volt, hogy fel kellett szerelni egy hadsereget, ami nem volt. Mert két verességgel nyitottak ugyanis, nem volt hadsereg, rövid időn belül 75 ezer ember állt Rákóczi mellé, 75 ezeres hadserege volt, nem lehetett többé, mit tudom én, félváról venni ezt a mozgalmat, és jó kapcsolatot ápolt 14. Lajossal, a napkirálya, és akkor tört ki, illetve zajlott a spanyol örökösödési háború, a franciák és az osztrákok harcoltak a spanyol tartományokért, és az osztrákok nem tudtak akkora figyelmet fordítani a magyar eseményekre, ezért Rákóczi tudott győzelmeket aratni. 14. Lajos némi pénzzel segítette őt, némi katonassága, de igazándiból nem volt jelentős, aztán ezek a források teljesen elapadtak. Hitegette őt tulajdonképpen. És győzelmek és verességek váltották egymást, dicsőséges időszakok, ahogy ez lenni szokott egy szabadságharcban, és dicsőség és dicstelenség, és végül felörlődtek igazándiból. Rákóczi Lengyelországba ment, hogy segítséget hozzon, és időközben a nagy Majténynál letették a fegyvert a magyarok. 1711-ben, figyeljetek, azért nem kevés küzdelem volt, 1703-tól 11-ig Rákóczi küzdött, és aztán kegyelmet ajánlottak neki, nem fogadta el, és számüzetésbe ment. És ez azért figyelemre méltó, mert ezzel lemondott az összes vagyonáról. Szélnek kellett ereszteni a vele szimpatizáló emberek nagy részét, mert azt mondta neki, hogy nem tudlak eltartani benneteket, nincs már pénzem. És egy viszonylag kis ilyen csekély kísérettel ment. Lengyelország volt, Angliában, Franciaországban is volt, de végül Törökországban telepedtek le. Köszönöm. Figyelmeztetek, hogy fogytán az idő. Oké. Törökországban telepedett le, és ott is halt meg. Egy nagyon-nagyon drága hívő volt. Olvassátok el a Vallomások című könyvét. Tehát nehéz elolvasni, sokszor fog könyv szökni a szemedbe. Nehéz olvasmány, de Istennek a feltétlen dicsérete, ismerete sugárzik ezekből a sorokból. Mindig hajnalban kelt a számüzetésben, és imával kezdte a napot, imával végezte. És persze ő is meghalt. Jelenleg Kassán nyugszik, nem tudom, tudtátok-e? Kassai dómban, én voltam ott. Azt hiszem, hogy Tököli Imre is ott van eltemetve, és még néhány ember, aki nagy szerepet játszott a magyar történelemben. Arra vigyáznak azért, hogy a Kassai dóm olyan időben legyen nyitva, amikor általában kevés ember tudja látogatni, én se tudtam bemenni. Akkoriban nem tudom most, hogy van. Szóval igazándiból mára ennyit szerettem volna, és csak még néhány gondolat, hogy Rákóczi szabadságharca után megint sötétség, és igazándiból elpusztult volna Magyarország, hogyha nem jön egy nő, aki egy Habsburg uralkodó volt, Mária Terézia, hogy jót is mondjunk a Habsburgokról. Ő menti meg Magyarországot, ki igazándiból nem ő, hanem Isten. Isten nem engedte, hogy elpusztuljunk. Úgyhogy biztos, hogy van célja velünk, mint mindenkivel. És aztán fogunk beszélni egy következő alkalommal Mária Teréziáról, a Mária Terézia rend kitüntetetjeiről, Hadik Andrásról. Ámulatos volt, és jó pár emberről még. De, és egy külföldiről is fogunk beszélni, egy korzikai, feltörekvő, pimasz tüzér alhadnagyról, Bonaparte Napóleonról, aki újra rendezte Európa térképét, és aki minden idők egyik legnagyobb szárazföldi stratégiája volt. És nem csak ez volt, hanem egy rendkívüli személyiség, hatalmas mondásokkal, és végül majd érdekes lesz megfigyelni, hogy amikor lehanyatlott a szerencse csillaga, akkor hogyan látta a dolgokat, mennyivel másabb volt a gondolkodása, mint amikor a sikerei csúcsán volt. Úgyhogy igen, az a tervem, hogy akkor erről fogunk még megnézzük Napóleon életét, és aztán utána meg a mi nagy dicsőségünk következik, és izgatott vagyok, mert azt hiszem, hogy nagyon jó lesz az 1848-49-es szabadságharc, és ennek egy egész alkalmat szeretnék. És talán utána lesz még egy rész, és utána lesz egy összefoglalás, és így lesz vége. Azt hiszem. És akkor az összefoglalásban így levonjuk a következtetéseket. Mit lehet, mit látunk, mi van még esetleg előttünk, mert így gondolkodtam, és Isten érdekes dolgokat mutatott talán. És persze nem tudjuk, de Pásztor Scheller mondta, a mi világszolgálatunknak a vezetője, a csúcsgóré, ahogy Sanyi szokta mondani, ő mondta, hogy az embereknek két problémájuk van. Az egyik az, hogy nem ismerik a Bibliát, a másik, hogy nem ismerik a történelmet. És igazándiból most nem... Nagyon sok mindenre lehet következtetni. A mában, hogyha politizálsz, és megnézed a múltat, hogy miből mi következett, tudjátok, mindennek van valami oka. És ha megnézzük az okokat, akkor nagyon sok mindent lehet látni a jelenben. Már minden lejátszódott. Már nincs új a nap alatt, ahogy Salamon mond. Már a római birodalomban is minden, a római szenátusban minden politikai játszma, minden alávalóság, minden cselszövés, minden lejátszódott, ami esetleg a parlamentben folyik, bármelyik ország parlamentjében, az kis pálya a római szenátushoz képest, azt hiszem. A régi római szenátushoz. Úgyhogy ha politikai döntést akarsz hozni, hogy kire mész szavazni, és ez a te dolgod igazán, ebbe senki nem adhat tanácsot. Kérlek, csak kérlek, hogy nézd végig a történelmet. Oké? Okay? És tudni fogod, hogy kire kell szavazni. Ilyen egyszerű ez a dolog. Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket, Isten áldjon mindenkit, és jó hétvégét!